Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
December 22-én tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Szilárd. Nem is kérdés, hogy a modern autókban egyre nagyobb szerepet játszik az elektronika. Mint mindennek, ennek is megvan a pozitív és a negatív oldala egyaránt. Hiszen sok esetben valós segítséget nyújthatnak nekünk az elektronika vívmányai, azonban van, hogy éppen ellenkezőleg megnehezítik számunkra a vezetést, vagy éppen komoly összegeket vesznek ki a zsebünkből. Egy dolog azonban biztos, a terepautó versenyeken nem jelentenek előnyt, és ez elmondható minden komolyabb terepezésre használt autó esetében, így a Dacia Dusternél is. Ez a modell bár sokat fejlődött az elmúlt évek alatt, sok ember számára még most is talán csak egy Dacia. A mai műsorunkban azonban megpróbáljuk eloszlatni a sztereotípiákat. Témánk a Duster és a Dacia elektronikájának története. Meghívott Zöld Zsombor, a Duster Adventure tulajdonosa. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdését és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a Digitális Világ. Mai témánk tehát ismételten a Duster és a Dacia elektronikájának története. Zsombor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat és eljöttél a Digitális Világba.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük a Duster történetének a legelején. Mikor és hogyan született meg ez a modell?
Hogyha szigorúan erről a modellről beszélünk, amiből most olyan sokat látunk körülöttünk az utakon, akkor ez 2010-ben jelent meg a piacon, 2009 végén tulajdonképpen. Viszont volt ennek egy korábbi elődje, amely valamilyen szinten hozzátartozik a Dusternek a történetéhez, de egy másik autóról van szó, egy Áróról, amit annak idén Áró 10-es néven ismertünk, amit a 80-as évek közepétől gyártottak, és Angliában Dacia Duster név alatt vált ismerté. Úgyhogy Európának abban a részében ők folytatásként tekintenek a Dusterre, nekünk pedig nyilván ez egy teljesen új autó. Már amennyire újnak lehet nevezni, most már eltelt több mint 10 év a piacra dobás óta, de valójában akkor jelent meg, tehát 2010-ben került piacra.
Mennyire volt jó a Duster első generációja, mármint az az első generáció, ami itt Romániában, Európában Dacia Dusterként jelent meg?
Nehéz erre úgy válaszolni, hogy ne adjuk meg azt, hogy mihez viszonyítunk. A Dacia Duster a legelső verziójával vált ismerté és híressé, úgymond, tehát nem mondhatjuk azt, hogy egy félre sikerült autó lett volna. Nyilvánvaló, hogy megvoltak neki azok a szépséghibái, meg egyéb hibái is, amiken aztán nagyon jól lehetett javítani, meg tökéletesíteni a későbbiek során, de alapjában véve egy jó autó volt akkor, amikor megjelent, és nagyon jól válaszolt azokra az igényekre, amelyek piacra hívták tulajdonképpen ezt a modellt. Itt elsősorban ugye a terepképességekről beszélünk, ez az, amelyik az egész piacot meglepte, szerintem ez a tervezőket is valamilyen szinten, annak ellenére, hogy a tervezés történetében a gyárhoz közel álló forrásokból tudjuk a történetet, hogy volt ott egy offroad párti mag, és ők ragaszkodtak ahhoz, hogy ezek a jó terepszögek, ezek végül megjelenjenek a piacon is, ne csak a tervezőasztalon. Úgyhogy nagyjából azt hiszem nekik köszönhető az, hogy tényleg így jött ki az autó, hogy ennyire jó terepszögekkel rendelkezik, és ez nagyban, vagy elsősorban ez az, ami a terepképességeit ennyire feljavítja.
Meglátásod szerint miért volt szükség arra, hogy jó terepképességei legyenek az első Dusternek? Hiszen 2009-2010-ben már megvolt ez az SUV láz, de úgy Isten igazából például a Volkswagen Tiguannal vagy a Honda CR-V-vel senki nem igazán mászott le az útról terepezni.
Azt hiszem, hogy nem csak a terepezés volt a célkitűzés, hanem ugye adva van romániai utaknak az állapota, meg a romániai infrastruktúra, meg nem utolsó sorban ugye a domborzata is ennek az országnak. Rengeteg olyan terület és olyan zóna van, ahova nem lehet akármilyen autóval bemenni, vagy amelyen nem lehet áthaladni bármilyen autóval, tehát az összkerék meghajtás azért az szükséges. És miután a Dacia kitalált egy sikerautót a romániai utakra, ami ugye a Logan volt, annak idején. A SUV láz, az SUV láz, az valahogy meg kellett feleljen a piaci követelményeknek itt Romániában is, és ezért ragaszkodtak ahhoz, hogy ne csak egy átlagos SUV-t hozzanak ki, hanem ez az autó, ez rendelkezzen valós terepképességekkel, és tudjon elhaladni olyan terepeken, amiből bőven van itt nálunk, akár Erdélyben is. Erdélyi utakról beszélünk, hegyi utakról, szekérutakról, ahol abban az esetben, hogyha az ember sárba kerül, vagy akár egy havas szakaszon kell kihajtania, akkor mindenképpen szükséges az, hogy egyrészt meglegyen az összkerék meghajtás, másrészt pedig meglegyenek azok a terepszögek, hogy átbukdácsolhasson az akadályokon. Ugye a terepszögek nélkül az összkerék meghajtás nem sokat ér terepen, és fordítva is igaz, hiába vannak jó terepszögek, hogyha nincsen húzóerő.
Hogyan fejlődött a Dacia Duster az elmúlt egy évtized során?
Fejlődésről igazából azt hiszem, hogy csak az erőforrás tekintetében beszélhet meg az utastérnek a fejlődéséről, vagy a belső ergonómiának a fejlődéséről, mert szerkezetileg a Dacia Duster ugyanaz az autó, 2010-es első példánytól egészen a mai legutolsó, legújabb verzióig, és az igazi változások azok az utastér kialakításában, meg a plusz funkciók tekintetében álltak elő. Tehát ezekről beszélhetünk, mint fejlesztésről. Véleményem szerint ez több lépcsős volt ez a fejlődés. Ugye elsősorban kellett alkalmazkodni a motor és a károsanyag kibocsátás tekintetében az európai előírásokhoz, tehát itt kénytelenek voltak olyan irányba fejleszteni az erőforrásokat, hogy megfeleljenek a törvényeknek, és ezzel már önmagában modernizálni is kellett bizonyos szinteni lépésről lépésre a motorokat. A másik fejlesztés pedig, ami az utasteret illeti, ott egy lényeges előrelépés volt 2014-ben az új arculat megtervezésével, az úgynevezett faceliftes verzió piacra dobásával, ahol az utastér nagyot javult, ergonómia szempontjából, meg bizonyos plusz funkciók is elérhetővé váltak, amelyek nélkül már egy modern autó belső nem képzelhető el.
Hogyan változtak a terepképességek, ahogy haladtunk előre az időben?
Lényegében nem változtak a terepképességek, leszámítva talán azt, hogy ez a második generációs Duster, a legújabb, ami 2017 végén került piacra. Ugye az egy picit urbanizált külsővel jött már ki a gyárból, és ez egy kicsit azt is jelenti, hogy kompromisszumot kellett kötni, és ezt a terepszögeknek a kárára kötötték ezt a kompromisszumot. Ezért az új Dusternek az első lökhárítóján van egy nagy maréknyi olyan plastikelem, amely a legelső komolyabb terepezésnél lemarad az autóról. Úgyhogy talán ez az egyetlen olyan konkrét példa, amivel szembesülünk akkor, amikor összehasonlítjuk a terepképességét a régi modellnek az új modellhez viszonyítva. De egyébként az új modell az még erősebb, még rugalmasabb, még dinamikusabb, mint a korábbi modellek. Ez egy teljesen logikus fejlődés. Csak ez az egyetlen kis bosszantó aspektusa van az új modellnek, hogy az első lökhárítóról elhagyunk bizonyos elemeket terepezés közben. A többi az maradt. A felfüggesztés, a 4x4-es meghajtás az utolsó csavarig ugyanaz, mint a legelső modellnél.
Az autókban egyre nagyobb szerepet játszik az elektronika. Az új Dusterben pedig már ebből sincsen hiány, hiszen megtalálható benne a keyless funkció, a holtérfigyelő, az Apple CarPlay, az Android Auto, és még sorolhatnánk az extrákat. Megkérnélek, hogy mondd el, hogy ezek mire is jók, és milyen elektronikai vívmányok vannak a Dacia csúcsmodelljében.
Ezek az új funkciók, meg úgy általában az autóiparnak a digitalizálódása, az egy általános jelenség, minden gyártónál megfigyelhető. Akármennyire is olcsó autó kategória, ugye a Dacia, előbb-utóbb ezek a funkciók és ezek mögött álló hardvereknek az előállítása már annyira olcsó és annyira elterjedt, hogy most már egy ilyen autóba is simán el tudjuk képzelni ezeket a funkciókat. Ugye valamikor nem lehetett azt elképzelni, hogy Dacia-ban valaha érintőképernyő lesz, és ugye 2014-ben már megjelent a Dusterben először egy olyan audio beltéri egység, amely érintőképernyős, ezek után pedig a legújabb modellben már számos olyan funkciót átvettek, ami akár Renault felmenőknél már egy ideje megtalálható, akár pedig új fejlesztésűek. Igazából a piac kéri ezeket, és modern autónál már nem lehet kimagyarázni azt, hogyha ezek hiányoznak belőle. Itt elsősorban beszélek azokról a kiegészítő funkciókról, amelyek az aktív vagy a passzív biztonságot növelik egy autóban. Ugye ez egyértelműen az autózókat védik, és ők biztonságuk növelésére törekednek. Tehát elsősorban itt a lejtmenet vezérlőre gondolok, meg ugye a holtérfigyelő sok kamerás rendszer, ami szintén egy újdonság, nem igazán tudtunk eddig elképzelni Dacián, de ennek megvannak a nagyon konkrét magyarázata, hogy ezek miért is hasznosak. És ezen kívül vannak olyan funkciók, amelyek elsősorban az autózók kényelmét fokozzák. Ezeknek a szükségessége, ez már ízlés kérdése, ki mit szeretne az autójába, de mindenképpen nagy dolog, hogy az új Dusterben megtalálhatók már olyan dolgok, amikről valamikor nem is álmodtunk, hogy Dacia-ban találkozni fogunk ilyesmivel.
Nemrégiben megjelent az első elektromos Dacia is. Erről milyen információid vannak?
Várható volt, hogy a Dacia az kénytelen lesz egy nagyon kevéssé szennyező modellt piacra dobjon, pontosan azért, hogy a károsanyag kibocsátás mutatóit feljavítsa, és ne kelljen emiatt bírságokat fizetnie, és azt hiszem, hogy ennek köszönhető az, hogy megjelent, hogy ennyire hamar átfejlesztették, áttervezték egy kicsit a korábban már piacon levő Renault modellt, a Zoe modellt, amelyiknek az elektromos verziója az már egy ideje piacon van, elsősorban Kínában, és annak az átfejlesztett verziója, vagy a továbbfejlesztett verziója a Dacia Spring. Szerintem el kell telni egy kis időnek ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy ez mennyire forrott ki ez a technológia a Dacia esetében, és mennyire megbízható, vagy mennyire hozza hozzáfűzött reményeket, mennyire váltja be ez a modell. Szerintem menet közben még majd kénytelenek lesznek optimizálni rajta ezt-azt. Egyértelmű, hogy azért került most piacra, hogy egy picit felszabadítsa a gyártót egyéb kisebb, nagyobb károsanyag kibocsátású modellek gyártását illetően. Szerintem még a romániai piac nincsen felkészülve arra, hogy ilyen autókkal tömegesen találkozzunk. Tehát elsősorban a városokban nyilván, mert ezek az autók oda lettek kitalálva, de nincsen meg még hozzá infrastruktúra, meg még nagyon sok minden hiányzik ahhoz, hogy igazán jövőt lássunk az elektromos Dacia-ban, itt Romániában legalábbis.
Hát igen, belegondolva, Románia egy ilyen töltősivatagnak nevezhető hely, hiszen bármerre megyünk, nem igazán találkozunk elektromos autók töltésére szolgáló töltőhálózatokkal, töltőpontokkal. És a városokon belül is elég kevés van ezekből. Én itt Marosvásárhelyen két pontról tudok, nem tudom, hogyha neked van információt többről.
Nincsen, igazából én nem is követtem annyira figyelmesen ezt az elektromos autó piacnak az alakulását, pontosan azért, mert tudom, hogy itt még nagyon gyerekcipőben jár. Nyilvánvaló, hogy egy szükséges lépésről van szó, amelyet az autóiparnak meg kell tennie most azért, hogy a nagyvárosoknak a körzeteiben, a környezetében a légszennyezettség kérdését megoldja valamilyen szinten, és erre biztos, hogy megfelelő válasz az elektromos vagy a kisméretű elektromos autók, amelyekkel elsősorban ezekben a városi környezetben lehet majd közlekedni, de nem hosszú távú megoldás, és nem általános megoldás az elektromos autó, mert ugye a nagyobb távolságuk megtételére még nincsenek kifejlesztve olyan elektromos modellek, amelyek azt energiahatékonyan megtehetnék. Nem beszélve arról, hogy amint te is mondtad, az infrastruktúra az legalábbis itt nálunk még nagyon hiányzik az elektromos autók töltésére vonatkozóan, meg általában az akkumulátorok kezelésére, szervizelésére vonatkozóan.
Visszatérve a hagyományos autókra, de akár az elektromos autókat is említhetnénk itt példaként. A prémium autók nagy részében már szinte mindent az elektronika vezérel. Felmerül tehát a kérdés, valóban kell ennyi elektronika nekünk?
Én nem vagyok híve ennek a túlzott robotizálásnak, ennek az automatizálásnak, mert addig, amíg bizonyos funkcióknak a vezérlését mindenképpen valamilyen szinten számítógép vagy elektronika kell vezérelje ahhoz, hogy igazán hatékony vagy biztonságos legyen, más opciók meg pontosan az autóvezetés öröméből vesznek el, vagy az autóvezetés élvezetéből, de nyilvánvaló, hogy ezt mindenki szubjektív módon ítéli meg. Én nem szeretem a túlzottan elektronikával túltömött autókat, viszont teljesen nyilvánvaló az, hogy a modern autókban már az alapvető funkciókat, azokat számítógépek vezérlik, számolják ki, döntik el, és a menetbiztonság szempontjából is ugye az emberi reakciósebességet helyettesítő számítógépes reakciósebesség az mindenképpen a javunkra szolgál. de csak abban az esetben, amikor ez egy biztonsági funkciót vezérel, vagy segít. Ami a vezetés minőségét, vagy mienségét illeti, én ott szívesebben hagyatkozok a hagyományos rendszerekre, amelyek nincsenek túlságosan túl elektronizálva.
Szóba hoztad a számítógépeket is. Térjünk ki egy kicsit az autó központi számítógépére. Ez hogyan is működik egy akármilyen autóban, és hogyan működik egy Dusterben? Egyáltalán van különbség?
Nem hiszem, hogy lényeges különbség lenne. A modern autókat nagyjából ugyanolyan elvek szerint, mármint a tömegautókat ugyanolyan elvek szerint tervezik meg, és a számítógépek azok ugyanolyan szerepeket töltenek be bennük, amelyek pontosan az alapvető funkciók ellátása igényli. Elsősorban itt a befecskendezésről beszélünk, a motormenedzsment, amióta elbúcsúztunk a karburátortól meg a Delcótól, azóta számítógép kell szabályozza, kiszámolja úgy az üzemanyag keveréknek a mennyiségét, a minőségét, a gyújtásnak az időzítését, meg egy csomó egyéb fontos dolgot, ami a közvetlenül kihat az autó menet tulajdonságaira. Nyilvánvaló, hogy ezt sokkal jobban tudja ő számolni, mint ahogy azt mechanikusan meg lehetne oldani. Ezért ez egy teljesen természetes fejlődés volt, vagy ez egy teljesen természetes lépés volt átlépni az elektromos motorvezérlésre. Ezen kívül ott vannak az autó egyéb funkciói is, amelyek biztonság, technikai vagy ergonómiai funkciók. Ezeket is mind számítógépek vezérlik, most már mindenhonnan igyekeztek kivenni az autóiparban a sofőr által fizikai kontaktussal vagy fizikai erőkifejtéssel működésbe hozható elemeket, mint például ablakemelő, hogy mondjam a legegyszerűbbet, és ezek mindenképpen hasznos elektronikai vezérlések. Viszont vannak olyan dolgok, amelyeket megint hangsúlyozom azt, hogy ez egy szubjektív meglátás, mindenki számára más fontos akkor, amikor beül egy autóba, de például az, hogy egy autóülésnek saját memóriája legyen, saját számítógéppel, ami vezérel, többfajta beállítható paraméterrel, meg memóriarekesszel, ez amellett, hogy egy hasznos és imponáló dolog, az én szempontomból egy olyan plusz potenciális probléma forrása is lehet, ami bármilyen elektromos rendszerrel járhat, akkor, hogyha vizet kap, ha megszakad benne valami, ha zárlatos lesz, ha stb. Tehát én szívesen állítom az ülésmagasságot kézzel, szívesebben állítom kézzel, mint hogy ezért tudjam, hogy külön kis motorok meg számítógép által vezérelt elektromos kütyük dolgoznak a székben alattam.
Pont erre akartam kitérni, hogy mennyire megbízhatók ezek, vagy milyen hosszú élettartammal bírnak?
Ez szerintem változó. Bármilyen elektromos áramkörben felléphet hiba és üzemzavar. Ezért minél több elektromos áramkör van egy autóban, vagy egy bármilyen kütyűben, annál nagyobb a hiba lehetőség. Valószínűleg ezeknek a nagy része az már korábban kellőképpen le volt tesztelve, és egy-egy komponens, vagy egy-egy vezérlés nem kerül be az autóba addig, amíg nincsen kellőképpen letesztelve, és nincs meggyőződve a gyártó arról, hogy ez nem fog neki fejfájást okozni, miután az autó kikerül a gyárból, de ennek ellenére mindig vannak olyan behatások, amelyeket nem tudunk elkerülni, beázhat. Akkor, hogyha egy elektromos rendszer vizet kap, akkor az mindenképpen problémát okozhat. Ha a rágcsálók megrágják a kábeleket, akkor megint lehetnek gondok. Egész egyszerűen történhet olyan, és ugye erre nem egyszer volt példa, hogy bizonyos helyen elvezetett elektromos vezetékekről leolvad a burkolat, és emiatt zárlatot okoznak. Tehát ezek olyan dolgok, amik bármilyen számítógép meghibásodhat, annak ellenére, hogy egy számítógép sokkal megbízhatóbban és következetesebben működik, mint ugye az ember, vagy mint az emberi reakciók, nem lehet teljes egészében kizárni azt, hogy valamilyen műszaki zavar lép fel velük kapcsolatban, és ez adott esetben sokkal nagyobb galibát is okozhat, mint amit most így hirtelen fel tudnánk mérni, mert például addig, amíg egy biztonsági fékezést számítógép vezérel, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi történik akkor, hogyha pont az a számítógép, vagy pont az az áramkör hibásodik meg, amely ezt a funkciót vezérli, és akkor, amikor fékeznie kellene az autónak saját magától, akkor nem fékez az autó saját magát, pedig mi abban a tudatban vagyunk, hogy az autóban benne van ez a funkció, és működni fog akkor, amikor szükség van rá.
Vagy ott van ennek az ellenkezője, amikor meghibásodik a vészfékező rendszer, és úgy gondolja, hogy befékez, miközben mi éppenséggel lehet, hogy egy előzésben vagyunk.
Igen, igen, volt ilyesmire is példa, és ugye kicsit elég, hogyha követjük szaksajtónak a híreit, az autóipari sajtónak a híreit, szinte napirenden vannak különböző visszahívások, meg különböző hibáknak az orvoslására, amelyek már az utakon szaladgálnak, tehát ez a lehető legkényelmetlenebb helyzet, amikor egy potenciálisan kritikus probléma lép fel az autókkal, amely nagyobb példányszámot érint, és azokat vissza kell hívni szervizbe, hogy ezeket a problémákat megoldják.
Visszatérve a Dusterre, te hogyan és mikor lettél ennek a típusnak a szerelmese?
Nagyjából egybeesett a Duster piacra dobása azzal az időszakkal, amikor bennem meg kialakult ez a terepautózási igény, és akkor egy ilyen nagyon aprólékos és mérhető piackutatást végeztem, hogy milyen autót is kellene venni ahhoz, hogy engem az kiszolgáljon, és hogy megfeleljen annak a célnak, amire én szeretném használni. Ugye családi autót szerettem volna, ami ugyanannyira kényelmes és biztonságos országúti körülmények között is, mint terepezés közben is, és el tud vinni majd olyan helyekre, ahol addig igény merült fel bennem, hogy oda jó lenne eljutni autóval, hogy csak onnan folytatni majd esetleg gyalog, vagy ilyen kirándulások meg a téli szabadságolás idején a különböző sipályák megközelítése, illetve elhagyása, miután egy napig, két napig hull a hó. Tehát ezek azok a szituációk, amelyek az emberből kiváltják azt az igényt, hogy egy összkerekes járműre váltson. És ez egybeesett a Duster megjelenésével. Én fokozott figyelemmel követtem a piacra dobást, a modell piacra dobását, meg azt hiszem, hogy az összes kritikát elolvastam meg, végigkövettem, amely azután megjelent róla, és végül azért vártam meg az úgynevezett faceliftes verziónak a megjelenését, mert egyetértettem azokkal, akik az első modellt a nagyon spártai utastere miatt kritizálták, és valóban a piacra dobás pillanatában az az érzésem, hogy már ez az utastér ergonómia az már még a Dacia szintjén is már idejét múlt volt, de valószínűleg nem volt már idő ahhoz hozzányúlni, vagy pedig már eleve így volt elképzelve, hogy majd az első arculat frissítésnél majd milyen jó lesz pont ehhez hozzányúlni és egy kényelmesebb elsőt kialakítani, ami valóban sikerült, és végül én ezért döntöttem, hogy amikor megjelent feljavított modell, akkor én rögtön az első darabok közül megvettem az egyiket, úgyhogy 2013 végén vásároltam végül meg az első Dusteremet.
Sokan panaszkodnak, még most is a legújabb Duster esetében, hogy olcsó műanyagokból van összerakva. De ez mennyire zavaró, effektív a használat közben? Most itt gondolok úgy a rendes aszfalton történő használatra, mint a terepen történő használatra.
Olcsó műanyag érvelés, ez nyilván jogos, viszont azt is figyelembe kell venni, hogy nekem alkalmam volt a Dusternél sokkal drágább és sokkal értékesebb terep autókat is vezetni és kipróbálni, és el kell mondanom, hogy egy olyan autó esetében, amely árából 4 új Dustert lehet vásárolni, is találkoztam olyan műanyagokkal, amelyek joggal ébresztettek kételyt bennem minőséget illetően, mert igazából annak ellenére, hogy ez egy szubjektív dolog, és mindenki eldönti azt, hogy milyen tapintású műanyagot szeret vagy nem szeret. Az autóiparban egyszerűen nem lehet kikerülni azokat a műanyagokat, amelyek olcsón megteszik azt, amire ki voltak találva. És a Duster és általában a Dacia-k tele vannak ilyen műanyag elemekkel. Annak ellenére, hogy a legelső modellektől sokat dolgoztak ezen is, és sokat javítottak azon is, hogy nézzenek ki, illetve tapintása milyenek legyenek, illetve mennyire zörögjenek, meg egyéb ilyen aspektusok. Nyilván nem lehet. A Dacia az továbbra is egy olcsó autó kategória, és nem lehetnek abszurd elvárások ebből a szempontból. Úgyhogy akit zavar, azt ezután is zavarni fog, de hogyha pontosan háromszor ennyibe kerülne az autó, akkor is pont annyira zavarná, vagy akkor, hogyha kicserélnék ezt a műanyagot egy jobb műanyagra, ugyanúgy zavarná, csak azért, mert ott van a tudatalattiban az, hogy végül is ez egy Dacia. Úgyhogy ezt mindenki saját maga kell eldöntse, engem igazából soha nem zavart, pontosan ezért, mert az autó az összes funkcióját szinte tökéletesen, de legalábbis példásan ellátta, és nekem pedig ez volt a fontos. Terepezés közben minden autó zörög, minden autó nyiszorog, minden autóból olyan hangok hallatszanak, amiket az ember hirtelen nem tud beazonosítani, hova jön, honnan jön és miért van az. Nyilván ez függ a terepezés agresszivitásától is, vagy intenzitásától, hogy mennyire teszi oda az ember az autóját, de engem soha nem zavart az, hogy esetleg hallatszik az ajtók borítása az terepezés közben, valamilyen hangot ad ki. Tehát ezek olyan dolgok voltak, amik számomra addig, amíg a teleszkópok nem szóltak, meg amíg egyéb olyan problémákat nem véltem hallani az autó alól, ami joggal nyugtalaníthat, addig ezek a plasztikok által okozott apró zajok engem soha nem zavartak.
Valóban a Duster terepképességeit nagyon sokan dicsérik. Meggyőződésem, hogy erről te nagyon sokat tudsz mesélni.
Igen, ebből valóban sokat tudnék mesélni, úgyhogy most nagyon meg kell szűrnöm azt, hogy mi a legfontosabb, amit el szeretnék mondani, mert egyébként nem lenne elég a teljes műsoridő, hogy mindent kibeszéljünk ezzel kapcsolatosan. A legfontosabb az az, hogy a Duster az egy őszinte autó. És ehhez az őszintességhez hozzátartozik az a nyersesség is, ami ugye adott esetben pont ezekből a műanyagokból, meg egyéb elemeiből árad, viszont nagyon megbízhatónak bizonyult abból a szempontból, hogy az ember bárhol is hajtott le az aszfaltról, mindig visszakerült az aszfaltra épp autóval, és talán tudta folytatni az útját, legalábbis az én esetemben. Lehet, hogy én egy picit mérehatóbban megtanultam ezt az autót kezelni, de végső soron minden autótulajdonos el kell jusson egy bizonyos szintig a saját autóját, illetően attól függetlenül, hogy az milyen márka, vagy hogy éppen mire használja azt az autót, és nagyon jól kell ismerni a saját autóját. És én az enyémet annak idején terepen kezdtem el megismerni, és akkor kezdtem el igazán tisztelni azt, hogy adott esetben akár egy versenytávot is teljesítve, ugye én terepversenyeken is részt vettem, amiután ugyanazzal az autóval, amellyel versenyeztünk, teljesen biztonságos körülmények között és kényelmesen tettük meg az utat aszfalton hazáig. Ez egy olyan felismerés volt, ami akkor igazán felnyitotta a szememet, és ezt tartom a Duster legpozitívabb tulajdonságának, hogy miután nagyon komoly tereptevékenységet kifejtesz vele, utána biztonságban visszahoz az aszfaltra és az aszfalton haza. Ez azóta sem változott, annyi változott csak, hogy mivel ugye nem lehet egy autós sportot családi autóval űzni végső soron, ezért én is külön választottam ezt a két tevékenységet, tehát a családi Duster az többet nem versenyt, és a verseny Duster az pedig átment bizonyos átalakulásokon, és az már nem kimondottan családi autó, de hát ez most teljesen attól függ, hogy az ember mennyire intenzíven űzi ezeket a tevékenységeket. Mivel én intenzíven űzöm, ezért én két külön autót tartok ezekre a célokra, de továbbra is fenntartom azt, hogy ugyanaz az autó is ellátja tökéletesen mind a két szerepet.
Az új Duster esetében már beszéltünk arról, hogy bár annak is elég jók a terepképességei, hajlamos arra, hogy az első maszkot, egy-két műanyag elemet elhagyjon terepezés közben. De mégis, milyen az új Duster terepen és aszfalton egy ilyen összehasonlításképpen?
Az új Dustert azt egyértelműen az aszfalt irányába optimizálták. Tehát ez látszik a formáján is, és így ránézésre már rögtön ez volt az első benyomásom, amikor megláttam a bemutatáskor, és ez bebizonyosodott róla. Valóban az új Duster az minden kétség nélkül az eddigi legjobb, vagy az aszfalton legjobban viselkedő Duster az eddig megjelent modellek közül. Ennek sok magyarázata van. Én elsősorban azt látom, hogy rengeteget javított a vezethetőségen az, hogy az új modellben elektromos szervokormányunk van, tehát ez talán az egyik leglátványosabb javulás, és ez az autó irányítására, ugye az autó irányítás az egyik legfontosabb azonnali visszajelzés a sofőr számára, és sokkal kényelmesebbé vált az autónak a vezetése, sokkal könnyebben vezethető, más szavakkal mondva. Ez egy szinte forradalmi újítás volt. Viszont azt, amit az új modell esetében a kliensek a legjobban értékelnek, az úgy tűnik, hogy mégiscsak az automata klíma, ami eddig nem volt. A korábbi modellekben nem volt, csak hagyományos légkondicionáló berendezés. Úgyhogy talán ez a két újítás is ebbe az irányba mutat, hogy igazából az autó ergonómiáját és az aszfalton való vezetésének a javítását célozták meg. Annak ellenére, hogy egy picit emeltek a hasmagasságon is, de szerintem ezt kénytelenek voltak megtenni pontosan azért, mert egy picit elrontották a terepszögeket, és hogy a nominális értékek ne változzanak a régebbi modellhez képest, ezért egy picit meg kellett emelni az autót, de ennek ellenére sajnos az az első lökhárító az folyton beleakad a sáncok szélébe, meg egyéb akadályokba. De amblok ezt lehet elmondani róla, hogy az autó, a Duster urbanizálva lett az új modell révén.
Az érdeklődők számára szerveztek offroad túrákat, értelemszerűen Dusterekkel. Megkérnélek, hogy mesélj ezekről.
Nálam ez a Dusteres projekt, ez több síkon szalad, és úgy az idők során különböző igényekre igyekeztem választ keresni, vagy megoldást. Az első projekt az a sportegyesületnek a létrehozása volt, amely keretén belül ugye összegyűltünk mindazok, akik a Dustert a motorsportban akarták használni, vagy szerették volna látni. Utána pedig jelentkezett egy olyan igény, hogy másoknak is megmutatni azt, hogy hagyományos turisztikai szempontból, vagy autós túra szempontjából mit tud a Duster, és ekkor döntöttem el azt, hogy indítok akkor egy projektet, ezúttal egy gazdasági projektet, és akkor hoztam létre a céget, amely ilyen szolgáltatásokkal foglalkozik, és többek között az offroad oktatás, túraszervezés, offroaddal kapcsolatos eseményeknek a szervezését is ellátja, és gyakorlatilag ez bármilyen érdeklődő, az igénye szerint össze tudunk állítani egy olyan programot, amely neki a legtetszetősebb, a legmegfelelőbb, és akkor azt leszervezni és végigvezetni. Legyen ez egyszerűen csak offroad túra, legyen ez bevezetés az offroad rejtelmeibe, egy ilyen alapképzés, és ezzel összekötve egy offroad túra, lehet egy egyszerű team building, több formája van.
Hol veheti fel veletek a kapcsolatot?
A cégnek Duster Adventure a neve, és a weboldalunk az a dusteradventure.ro, ahol ezek az információk megtalálhatnak, meg talán a legegyszerűbb módon a Facebookon is feltalálható oldalunkkal, ami szintén a Duster Adventure névre hallgat, ott a legegyszerűbb felvenni velünk a kapcsolatot, ott meg is lehet tekinteni az eddigi tevékenységeinknek a képgalériáit, meg rövid leírását, mi az, amit nyújtunk, mi az, amit ezekkel a tevékenységek révén ajánlani tudunk az érdeklődőknek.
A műsor folyamán már többször szóba jött, hogy te versenyzel is Dusterrel. Nos, akkor hogyan viselkedik a Duster egy konkrét, igazi versenyen?
Hát ez a konkrét, igazi verseny, ezt egy kicsit azért részletezni kell, hogy itt miről is van szó. Dustert eddig sikerrel használták a romániai offroad bajnokságban, és már a modell megjelenése óta van egy gyári csapat, akik azóta rendszeresen részt vesznek a bajnokságban. Olyan Dusterekkel, amelyek nyilvánvalóan módosítva vannak valamilyen szinten ahhoz, hogy azt a gyűrődést kibírják, ami egy ilyen bajnokságban fennáll, vagy előáll. Tehát ezek a módosítások, ezek elsősorban az autó védelmét szolgálják, tehát olyan haspáncélokkal van ellátva, amely az érzékenyebb részeket védik, illetve egy kis plusz hasmagasság ahhoz képest, ami az autónak a gyári hasmagassága, ez szintén szükséges ahhoz, hogy terepen könnyen el tudjon menni, illetve adott esetben még nagyobb méretű kerekek is szükségesek, és akár egy kis motortuning is, ahhoz, hogy a teljesítményt is egy picit megnöveljék. Az én véleményem az az, hogy lévén, hogy a Dusterben nincsen felező, úgynevezett felező, illetve 4x4-es rendszere is elsősorban könnyű felhasználásra van kifejlesztve, ezért nem az ideális autó egy ilyen offroad országos bajnokság szintjén, viszont én sokkal több potenciált látok benne a tereprali ágazatban, és inkább ez az irány, amiben én ugye a saját tevékenységemet is igyekszem terelni, és egy ideje már folyamatban van egy agresszívebben módosított Dusternek az építése, amellyel az országos tereprali bajnokságban szeretnék majd menni. Ugye a korábbi verziókkal az országos tereprali bajnokságnak a promó kategóriájában sikerült bajnokságot nyerni, de ez az a szint, ahol még a végsebesség az korlátozva van, és nem kötelező a bukócső az autóba. Most innen szeretnénk tovább lépni egy magasabb szintre, és a profi kategóriában versenyezni, ahol már egy teljesen kicsövezett és a Nemzetközi Autós Szövetség szabályai szerint felszerelt autóval kell majd részt vegyünk. Úgyhogy ez van most folyamatban, egy ilyen Dusternek az építése.
A verseny körülmények között nem hiányzik az elektronika, vagy éppen jó, hogy nincs az autóban?
Itt most konkrétan csak a Dusternek az elektronikáira kitérve, igen, vannak olyan elektronikai funkciók, amelyek akadályoznak egy kicsit abban, hogy igazán hatékonyak legyünk verseny közben. Itt beszélek például arról, hogy az autónak a 4x4-es meghajtása az ugye úgy volt tervezve, hogy egy bizonyos sebesség után visszakapcsol első kerék meghajtásba. És adott esetben ez egy hátrány versenykörülmények között, úgyhogy mindenképpen kellett egy olyan megoldást kifejlesztenünk, szintén elektronikai megoldást, amely be tudja csapni ezt a rendszert, és a 4x4-es meghajtást azt aktívan tartani e fölött a sebesség fölött is. Ugyanakkor egy másik Dusterre jellemző elektronikai vagy elektromos probléma az az, hogy viszonylag nehezen levéthetőek az ABS szenzorok a kerekeknél, ezért bármelyiknek a meghibásodása az a 4x4-es rendszernek a kikapcsolása tolását vonja maga után, ami szintén problémát okozhat a versenykörülmények között. Úgyhogy erre is kellett külön megoldást találni, hogy mi történik ilyen esetben, ahhoz, hogy a 4x4-es rendszer az működésben maradjon. És vannak még egyéb apróságok is, amelyekre mind megoldást kellett keresni, úgyhogy a válasz egyértelműen az, hogy amennyiben ezeket meg lehetne, vagy meg lehetett volna oldani elektronikamentesen is, akkor inkább ez lett volna, vagy ezek mellett tettem volna le a voksomat, de ugye adva van az autó, és mi maximum annyit tudunk csinálni, hogy optimizáljuk, illetve bizonyos funkciókat továbbfejlesztünk ahhoz, hogy megfeleljen arra a célra, amire mi szeretnénk használni.
Visszatérve az általános utcai Dusterre. Első generációs Duster, ráncfelvarrott Duster, második generációs Duster. Mi a különbség, és kinek mi éri meg?
Itt mindenkinek elsősorban azt kell felmérnie, hogy mire szeretne egy Dustert, vagy miért szeretne egy Dustert, vagy úgy általánosságban, hogyha összkerekes autót szeretne, akkor mire szeretné használni. És ebből le tudja majd vezetni azt, hogy egy Dusterre van-e neki szüksége, illetve egy első generációsra, vagy egy kényelmesebb felújított verzióra, illetve az új modellre, amelyik ugye mindezek közül a legmodernebb és a legjobban felszerelt. Gyakran szoktak megkérdezni engem ismerősök, vagy ismerősöknek ismerősei, akiket hozzám irányítanak, hogy Dustert szeretnének vásárolni, akár másodkézből is, hogy akkor én milyen ajánlok. Nincsen erre egy egyértelmű válasz, mindig egyszer azt kérdezem meg, hogy mire szeretné használni az autót. És akkor itt jönnek azok az aspektusok, amiket figyelembe kell venni. Hogyha családi autónak elsősorban, ha van gyerek, egy gyerek, két gyerek, három gyerek, akik el kell férjenek az autóba, családi kirándulásra, vagy szabadságolásra, ahol az autó el kell bírja a családnak a két heti csomagját is. Mezőgazdasági, vagy mezőgazdaságban dolgozók, vagy akár vidéken lakó Duster tulajdonosok, vagy vidéki nyaralóval rendelkező személyeknek nyilván fontos az, hogy meg tudják közelíteni vagy a nyaralót, vagy be tudják járni a földeket. Ez esetben meg azt kell figyelembe venni, hogy milyen utakon kell közlekedni az autóval. És ezek alapján össze lehet állítani azt, hogy most a lényeg az azon van, hogy egy olcsón fenntartható összkerekes autó legyen, vagy pedig egy bizonyos komfortszinten rendelkező családi autó is, amelyet terepezni is használnának, és ez alapján, és meg nyilván a rendelkezésre álló költségvetés alapján tudom ajánlani azt, hogy akkor én ebben az esetben egy milyen Dustert vásárolnék, mert ugye az eddigi autóimat is általában egy ilyen elemzés után vásároltam meg.
Ejtsünk egy pár szót az autó szívéről, a motorról is. Meglátásod szerint melyik a legjobb Duster motor, és miért?
Itt megint oda kell visszakanyarodjunk, hogy mire is akarjuk használni az autót, és abban az esetben, hogyha sokat használjuk, vagy használnánk terepen, akkor egyértelműen a terepezéshez a nyomaték a legfontosabb, amely már ott kell legyen viszonylag alacsony fordulatoknál is, ezért mindenképpen a dízel verziókat ajánlanám terepkörülményekre. Abban az esetben, hogyha csupán a helyváltoztatás, illetve bizonyos csomagoknak, vagy a csomagtérre van szükség, vagy egy magasabb autóra, vagy akár olyan teljesen terepmentes körülményekre, akkor meg lehet gondolni az 1,6 literes szívómotrot, ami egy nagyon-nagyon régi motor, annak minden baját már régóta orvosolták, úgyhogy talán a legmegbízhatóbb motornak tekinthető. Viszont kell tudni róla azt, hogy se nem sportos, se nem kimondottan dinamikus, se nem kimondottan gazdaságos. Ezt tudni kell róla, és akkor nem okoz csalódást. Ugyanakkor ott vannak a kis hengerűrtartalmú benzines motorok, turbóval felszerelt benzines motorok, 1,2-es benzines motorot azt már kivonták forgalomból, az egyfajta próba motor volt, amely alapján aztán kifejlesztették a végleges változatot, az 1,3 literes benzines turbomotorokat, amelyekről eddig csak jót mondott az ipar és a szaksajtó. Én személy szerint csak annyit tudok ezekről mondani, hogy kipróbáltam ezeket az autókat, nagyon jól viselkednek, egyenesen lenyűgöző a menet stabilitásuk, és aszfalti körül vagy országúti körülmények között nagyon-nagyon kényelmes vezetni őket, és talán a 150 lóerős verzió az talán a legélvezetesebben vezethető Dacia, amelyben eddig ültem. De nyilvánvalóan lévén, hogy viszonylag új motorokról van szó, itt meg kell várni azt, hogy az idő majd mit mond a megbízhatóságú hatóságukról, meg a fiabilitásukról. Egyelőre ezek a kis turbos benzines motorok jól néznek ki, és biztatóak. Visszatérve, ugye a Dusternek az alap funkciója, vagy a legnagyobb előnye más konkurens autókhoz viszonyítva az a jó terepszögek, tehát a jó terep lehetőség, úgyhogy ha terepezni akarunk Dustert vásárolni, akkor hogyha nem tudjuk a legújabb 150 lóerős benzines változatot megvásárolni, akkor mindenképpen a másfél literes dízel verziót ajánlanám.
Az autó vásárlásnál még az is fontos kérdés, hogy mennyibe kerül a fenntartás. Nos, mennyi az annyi egy Dusternél?
Ezen a téren a Duster, meg úgy általában a Dacia-k szerintem egyértelműen bajnokok. Nem hiszem, hogy van még egy olyan autó márka vagy modell, amely hasonlóan kis költségvetésből fenntartható, mint a Dacia-k. Én a Dusterrel kapcsolatosan szerintelenség nélkül elmondhatom, hogy összes autómat valamennyire saját kezűleg is szervizelem, és a szervizköltségek azok egészen alacsonyak. Gyakorlatilag egy Dusterre, annak ellenére, hogy eléggé intenzíven vannak használva terepen, a saját Dustereimre értem, ennek ellenére a kötelező évi revízión kívül semmilyen fontos egyéb műveletet nem kellett eddig elvégeznem rajtuk. Nyilvánvaló, kivéve azokban az esetekben, amikor valamilyen incidens történt terepen, az ember neki megy egy kőnek, egy fának, ennek-annak, lehet, hogy egy lengőkart ki kell cserélni, de minden egyes alkalommal azt kellett látnom, hogy az eredeti új alkatrészek nagyon-nagyon jó árban megkaphatók a piacon, és nem, egyszerűen nem lehet összehasonlítani a fenntartási költségeket más márkákkal, vagy felkapottabb márkáknak az autóival. Én csak ajánlani tudom ebből a szempontból a Dacia-t úgy általában. Nyilvánvaló az is hozzátartozik, hogy mindenkinek találnia kellene egy megbízható szerelőt vagy szervizt, ahol az alkatrészeket is beszerezheti meg, ahol minőségi munkát végeznek az autón.
Végezetül egyfajta konklúzióként, hogyan látod a Duster jövőjét, illetve te ki fogsz-e tartani a típus mellett a jövőre nézve?
Semmi nincsen eldöntve, de egyelőre, mivel jelenleg egy 6 autós saját autóparkon van, nagyon úgy néz ki, hogy kitartok egyelőre a modell mellett. Valószínűleg egy kis idő múlva majd megpróbálom felfrissíteni én is az autóparkot, és miután az új modell bizonyított, azután valószínűleg elkezdem majd az autókat lecserélni az újabb modellre. Nyilvánvaló, mivel én továbbra is terepezni szeretnék az autóimmal, megoldást fogok találni arra, hogy hogyan lehet azt a bizonyos első lökhárítót egy kicsit offroad barátabbá tenni. Amúgy a jövőre vonatkozó tervem az, hogy minél hamarabb majd vásárolni egy ilyen 1,3 literes 150 lovas benzines Dustert, és egy kicsit munkára fogni, megnézni, hogy mi is az, amit tud az autó, olyan körülmények között, amire én használom őket.
Zsombor, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma este Digitális Világ vendége voltál.
Én is köszönöm a meghívást, szívesen jöttem.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Digitális Világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Zöld Zsombornak, a Duster Adventure tulajdonosának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.